Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ige szavával. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen. Bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok, mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 214. énekünket keressük meg. 214. dicséretünk első három versét énekeljük. A dicséretünk első verse így kezdődik. Sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol sem találunk. Isten igéjét János evangéliumából olvasom a 17. fejezetből. A fejezet válogatott verseiben így szólít meg bennünket az Úr igéje. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is, ő bennük. Isten áldja meg az ő igéjének olvasását, hallgatását, szívünkbe fogadását, hogy gyümölcsöt teremjen aztán áldásként a mi életünkre és a körülöttünk élők életére. Most fennállva imádkozzunk, és kérjük mindezt. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, így szólítunk Atyánknak, ahogy Jézus is az ő imádságában szólított meg téged. Így kiáltunk hozzád, ahogy énekeltünk is, hogy te vagy a mi segítségünk, te vagy a mi oltalmunk, te vagy minden életünk. Hálát adunk, Urunk, a te gondviselésedért. Hálát adunk azért, hogy megtartottál bennünket az elmúlt héten, az elmúlt időszakban. Hálát adunk neked a mögöttünk lévő nyári időszakért. Még akkor is, hogyha olyan szélsőséges volt ez az időszak, hol nagyon hideg volt, hol pedig elviselhetetlen forróság. Valahogy így van a mi életünk is. Sokszor ennyire változékony, sokszor ennyire szélsőséges, nem találjuk a helyünket, nem tudjuk, hogy mi fog következni, sokszor éppen az ellentéte annak, amit várnánk. De Istenünk, tudjuk azt, hogy minden, ami ér bennünket, az tőled van, az a te tudtoddal történik. Szeretnénk ezt megköszönni neked. Szeretnénk most különösen is megköszönni neked azt, hogy hozzád tartozunk, hogy Jézus szavai rólunk szólnak. Rólunk szólnak azok a szavak, amikben azt mondta, hogy te, az Isten, neki adtál embereket ebből a világból. Mi vagyunk ezek az emberek, Urunk. Mi vagyunk, akiket Jézusnak adtál. Köszönjük, hogyha ez valóban így van. Ha valóban elmondhatjuk, hogy Jézusai vagyunk, és ezáltal Istenéi vagyunk. És így kérünk, hogy ezért tudjunk neked mindig hálát adni, mindazért, ami ér bennünket. Tudjuk elfogadni tőled azt is, ami ajándék, és lehessen békességünk abban is, amit rosszként élünk meg. Urunk, imádkozunk azokért, miközben a saját nehézségeinkre is gondolunk, azokért, akik még nagyobb nehézségben vannak. És most gondolunk azokra, akik nagyon távol vannak tőlünk, legalábbis fizikailag nagyon távol. Imádkozunk az afrikai országokért, hogy miközben mi itt panaszkodunk az időjárás miatt, a hőség miatt, ott olyan aszály van és éhínség, hogy emberek milliói vannak közvetlen életveszélyben. Imádkozunk az ottani anyákért, gyermekekért, akik 3 hétig gyalogolnak a forróságban, mezit láb, a homokon, hogy elérjenek valami tábort, ahol életben maradhatnak. Urunk, kérünk értük, de kérünk a hozzánk legközelebb állókért is, akik itt vannak körülöttünk, a családunkért, a szeretteinkért. Kérünk, hogy vigyázz rájuk, kérünk, hogy tartsd meg őket, kérünk, hogy áld meg bennünket. Urunk Istenünk, te, aki meghallgattad a te fiad imádságát, kérünk, hogy hallgass meg a te fiaid imádságát, a te gyermekeid imádságát. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 381. énekünk 7. versével. 381. énekünk dicséretünk 7. verse így kezdődik: ne hagyj, kérünk, egyetlen egy Jézusunk, jusson te előtt be mi imádságunk.
Thank you.
az az ige, amely alapján Isten üzenetét a mai vasárnapon az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetni kívánom, írva található a már felolvasott ige szakaszban János evangéliumának 17. fejezetében a 24. verset olvasom újra Jézus szavaiból. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Jézus, miután elmondta az ő búcsú beszédeit a tanítványainak, most az Atyához fordul imádságban. Ez a fejezet egészen különleges helyet foglal el János evangéliumában, és egészen különleges helyet foglal el az egész Új Szövetségben. Hiszen több helyen olvasunk arról, hogy Jézus imádkozott az Istenhez. Elvonult, sokszor egyedül, egy külön helyre, és ott megszólította Istent. Sok helyen olvasunk erről, mégiscsak itt, ezen a ponton, ezen a helyen olvashatjuk az ő szavait is. Olvashatjuk és találkozunk azzal, hogy ő hogyan szólította meg az Istent. Itt nyerhetünk bepillantást abba, hogy hogyan imádkozott a mi Urunk Jézus Krisztus az Atyához. Ez az imádság megmaradt a számunkra. Mégpedig Jánoson keresztül, aki írta ezt az evangéliumot, Jánosnak megmaradt az emlékezetében ez az imádság, és elgondolhatjuk, hogy milyen nagy hatással voltak rájuk ezek a szavak, hogyha annyi év után, mert hiszen János volt, aki legtovább élt a tanítványok közül, és az ő evangéliuma született meg a legkésőbb, milyen hatással lehetett rá, hogyha annyi évtized után is ott voltak szívébe vésődve Jézusnak ezek a szavai. De nem csak Jánosra volt ilyen hatással ez az imádság. Aki a Bibliát tanulmányozza, magyarázza, mindazok megrendülten és megilletődve állnak meg ezek előtt, a szavak előtt. Az egyik magyarázó azt mondja, hogy ezzel az imádsággal a szentek szentjébe lépünk be. Vagyis azt mondja, hogy úgy, ahogyan a templomban a legbelső tér, a szentek szentje volt az a hely, ahol valaki az Istennel találkozhatott, ahol az ő jelenlétében lehetett. Úgyhogy ha valaki olvassa ezt az imádságot, és elgondolkodik rajta, akkor beléphet ide, egészen közel kerülhet az Istenhez, a legközelebb az ő jelenlétében lehet. Egy másik kommentár szerző azt írja, ez a fejezet a negyedik evangélium legfenségesebb pillanata. Ugyanakkor egyikőjük mégis megjegyzi, az egyik magyarázó, aki egy monográfiát írt csak erről az egyetlen fejezetről, egy egész könyvet szentelt Jézus imádságának, ő bevallja a könyvének rögtön az elején, és most én magam is őszintén és személyesen szeretnék neki ehhez a vallomásához csatlakozni. Ő azt írja, olyan valamiről fogok beszélni, amit teljes mélységében még nem értek. Igen, olyan mélységek vannak ezekben a szavakban, hogy egyre mélyebben lehet csak megismerni, de meg lehet ismerni. Titkok tárulnak fel előttünk, de ahogy feltárulnak titkok, újabb ajtók vannak előttünk, újabb titkok, amiket kérhetjük az Istentől, hogy tárja fel nekünk ezeket a titkokat. És aztán eljuthatunk mégis oda, ahova Calvin János jutott el, amikor magyarázta ezt az ige szakaszt, mert ő többszöri olvasás után, amikor tényleg megértette, és nem csak megértette, hanem megélte ezeket a szavakat, akkor azt mondta, ami aztán később az ő jelmondatává is lett, hogy egyedül Istené a dicsőség. Egyedül Isteni a dicsőség. Ránk is lehet ilyen hatással ez az imádság, ránk is lehetnek ilyen hatással ezek a szavak. Hogyha igazán akarjuk érteni, akkor térdre fogunk borulni az Isten előtt, és áldjuk őt, hogy kezünkbe adta ezt az imádságot. Ez a mai Isten tisztelet is alkalom lehet arra, hogy ebből Jézusnak ebből az imádságából, annak legalább egy részéből feltáruljon előttünk valami ezekből a titkokból. A héten az egyik ifjúsági órán is erről a szakaszról beszélgettünk, és akkor azzal kezdtem, és most is erre szeretném a hangsúlyt először helyezni, arra a tényre, amely már önmagában is óriási vigasztalás, óriási bátorítás, hatalmas erőt ad arra a tényre, hogy Jézus imádkozik a tanítványaiért. Jézus imádkozik azokért, akik hozzátartoznak. Könyörög az övéért. Könyörög érted és értem. Azoknak, akiknek Jézus kijelentette az Istent, nem csak Istenről beszél, hanem imádkozik is értük. Lukács evangéliuma leírja azt a jelenetet, ami akkor történhetett, amikor ez az imádság elhangzott ennek a környékén, Jézus halál előtt. Amikor Jézus figyelmezteti, inti a tanítványait, köztük Pétert, az egyik legnagyobb tanítványt, és azt mondja neki, Simon, Simon, íme a sátán, kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy ne fogyatkozzék meg a te hited. Jézus Krisztus elment a mennybe, de ő azóta is folyamatosan imádkozik az övéért. Könyörög értünk, hogy az énekben is énekeltük, és kértük őt, hallgass meg, egyetlen szó szólunk, tarts meg minket, hatalmas közben járunk. Van közben járunk az Atyánál, aki most is, ebben a pillanatban is imádkozik értünk. Imádkozik érted és értem. Abban a helyzetben, amiben vagy. Azért a helyzetért, amiben most vagy. Mindazért, ami kérdés a számodra. Ő imádkozik és könyörög érted, hogy ne fogyatkozzék el a te hited. Nem vagyunk egyedül a mi hitünkben. Nem egyedül kell megélnünk a hitünket, mert van, aki imádkozik értünk, és nem is akárki. Talán mindannyian, akik itt vagyunk, megtapasztaltuk már annak az erejét, hogy valaki imádkozik értünk. Milyen hatalmas ereje van annak, amikor egymásért imádkozunk, egymásért könyörgünk az Istenhez. De most Jézus maga az, aki imádkozik. Ezt az imádságot főpapi imádságnak szokták nevezni. Mert Jézus, aki készül a halálára, aki készül arra, hogy főpapként áldozatot mutasson be, ő nem csak áldozatot mutat be, hanem maga az áldozat. Önmagát adja oda. És ő, aki annyira szeret bennünket, és olyan fontosak vagyunk a számára, hogy önmagát odaadta értünk, ő imádkozik értünk. Milyen ereje, milyen hatalma van az ő szavainak. És ő imádkozza azt, hogy ő kéri az övéiért, az Istentől, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus imádkozik értünk, szabadulásért, védelemért imádkozik értünk. Éppen a minap beszélgettem egyik barátommal, egy fiatal fiúval, aki hosszú-hosszú éveken keresztül egyfajta szenvedélybetegséggel küzdött. Tudta, hogy rossz, tudta, hogy bűn, tudta, hogy Isten ellen való, és próbált megszabadulni tőle, próbált megállni a kísértésekben, és újra elbukott. És aztán egyszer megtörtént vele az, amiről másoktól hallott csak, hogy másokkal történt ilyen, megtörtént vele is az, hogy letette ezt az egészet Jézus kezébe, és Jézus pedig elvette tőle, és megszabadult ettől a betegségtől, megszabadult attól, amitől addig a saját erejéből nem tudott. És azt mondta el, hogy képzeljem, hogy ezek után még nagyobb és még erősebb kísértésekkel találkozott, miután megszabadult ettől a bűnétől. Még nagyobb és még erősebb kísértésekkel, de valahogy ezeknek mégsem volt ereje rajta. Úgy fogalmazott, és nagyon tetszett nekem ez a kép, és úgy megmaradt bennem, azt mondta, hogy jöttek a kísértések, de olyan volt, mintha pille katonák ostromolták volna a bezárt vaskapumat. Ekkora erejük volt rajta. Azért, mert Jézus megszabadította. És mindez lehetséges, mindez megtörténhet, de csak azért, mert Jézus könyörög értünk. Mert Jézus a főpap, imádkozik értünk. Ő tehát imádkozik, és ezt az imádságát is olvashatjuk, és ebben az imádságban sok kérést elmond az övéi felé, az övéiről velük kapcsolatban. A végén pedig elhangzik az a kérés, az a mondat, amit ki is emeltem ebből az imádságból. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Atyám, azt akarom, akik forgatják az új szövetséget, és akik jobban ismerik Jézus személyét, ők meglepődve kapják fel a fejüket, amikor hallják ezt a mondatot. Nem ezt szoktuk meg. Azt szoktuk meg, hogy Jézus azt mondja az Istennek, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, Atyám, ahogy te akarod. Egy másik helyen egészen konkrétan és egyértelműen nyilatkoztatja ki, én nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. És most mégis azt mondja, Atyám, azt akarom. De az az igazság, hogy nincsen itt semmiféle ellentmondás. Mert nyilvánvaló, hogy itt is, mint ahol más, mint ahogy mindenhol, mindenkor máskor is, az, amit Jézus akar, az egybecseng az Isten akaratával. Jézus az Isten fia alárendeli a saját akaratát az Isten akaratának, és így, amikor ő akar valamit, az egyben az Isten akarata is. Ez az ő kapcsolatuknak a mélységes titka. Ez az ő egységüknek a megnyilvánulása. Ez a gyakorlati megvalósulása annak, amit Jézus ebben az imádságban is megfogalmaz, hogy Atyám, én te benned, és te én bennem. Atyám, azt akarom, mondja Jézus. És amikor idáig jutottam a készülésben, akkor arra gondoltam, hogy ez a mondat mégiscsak nagyon ismerős az én számomra. Ismerős, de nem Jézustól, hanem saját magamtól. Atyám, azt akarom. Milyen gyakran mondjuk ki ezt a mondatot? Vagy csak gondoljuk magunkban, és mennyire más az, amikor mi mondjuk ki, mint amikor Jézus maga mondja ki. Ennek a világnak, amiben élünk, és amiből Jézus nem vesz ki bennünket, hanem benne kell élnünk, az egyik kulcsszava, az egyik jelszava, jelmondata az, hogy akarom, azt akarom. Akarunk sok mindent elérni, sok mindent megszerezni, vagy éppen sok mindent elkerülni. Akarunk. Megpróbáljuk befolyásolni a dolgokat, az szerint, hogy mit akarunk, vagy éppen mit nem akarunk. Lányom alig múlt 3 éves, és egyre gyakrabban hallani tőle ezt a szót, hogy akarom. Ennél egy kicsit még gyakrabban lehet tőle azt hallani, hogy nem akarom. Sokszor lehet hallani tőle, mint ahogy tőlünk is sokszor lehet hallani. De azért igaz az, hogy mi nem csak ezt mondjuk általában, hanem hozzátesszük azt, amit Jézus is hozzátesz, a megszólítást. Atyám, azt akarom. Vagyis ez azt jelenti, hogy mi megszólítjuk az Istent, és tőle várjuk, hogy adjon segítséget, neki mondjuk el azt, hogy mi akarunk, mit akarunk, nem hagyjuk ki őt a számításból, nem akarunk nélküle, nem akarjuk nélküle elrendezni a dolgainkat. És ez jól is van így. Jól van így, egészen addig, amíg mindezt nem úgy tesszük, hogy Istentől azt várjuk, hogy mindig teljesítse is a mi akaratunkat. Mindaddig rendben van ez így, amíg nem úgy tekintünk rá, mint akinek semmi más dolga nincs, csak az, hogy teljesítse, amit akarunk. Mindaddig rendben van ez így, amíg nem eszközként használjuk az Istent, hogy adja meg nekünk, és tegye meg, amit mi akarunk. Mit mondott a tékozló fiú? Azt mondta, Atyám, add ki nekem a rám eső részt a vagyomból. Úgy is mondhatta volna, Atyám, azt akarom, hogy add ki nekem a rám eső részt a vagyomból. És az apa odadta neki. Odadta és elengedte a fiút, mert nem akarta kényszeríteni semmire. Nem akarta kényszeríteni arra, hogy ott maradjon. Fájt a szíve, és amikor elment a fiú onnantól, nap mint nap kinnált az ajtóban, és várta, hogy visszatérjen hozzá a fia, de elengedte. És meglett, amit a fiú akart. Teljesült, amit akart? Igen. És aztán ott, a disznóvájuk mellett elgondolkozhatott azon, hogy vajon tényleg ezt akartam-e? Igen, mert nagyon nagy igazság van abban a gondolatban, amit Oscar Wilde, a híres író fogalmazott meg. Ő azt mondta, az emberi életnek alapvetően két valódi tragédiája van. Az egyik tragédia az, amikor az ember nem kapja meg azt, amire vágyik. A másik tragédia az pedig, amikor megkapja. Igen, amikor a saját akaratunkra figyelünk, és azt akarjuk, hogy meg legyen valami, és esetleg az Isten nem is akadályozza ezt meg, és mi véghez visszük, és elérjük, amit akarunk, de az Isten nélkül az tragédia. Ezért lenne jó tanulnunk Jézustól. Ezért lenne jó megtanulnunk tőle, hogy egyre többször mondjuk azt, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy Te. És kevésszer, ritkán, csak nagyon ritkán mondjuk ki. Csak akkor mondjuk ki, amikor egészen bizonyosak vagyunk benne, hogy ez az Isten akarata is, csak akkor mondjuk ki azt, és csak akkor imádkozzuk, hogy Atyám, azt akarom. Jézus ezt mondta, Atyám, azt akarom. De mit is akart ő? Mit is kért ő az övéért? Erre nézzünk most még, vessünk egy pillantást, mert nagyon sokat fogunk kapni belőle, hogyha ezt megértjük és megéljük. Mit akart Jézus? Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál. Nem magának kér valamit, hanem azt akarja Istentől, hogy az övéi ott legyenek vele, ahol ő van, és lássák az ő dicsőségét. Mintha azt mondaná, Atyám, én odaadom az életemet, leteszem az életemet, de kérek valamit. Kérek ezért valamit. Azt, hogy az az áldozat, amit én bemutatok, annak legyen hatása, legyen ereje, legyen következménye azoknak az életében, akik engem követnek. Hogy meglátszódjon rajtuk az ő életükön, hogy én ezt az áldozatot bemutattam, és hogy hozzám tartoznak. Jézus ezzel a kérésével összefoglalja mindazt, amit addig az ő imádságában kért. Sok kérés elhangzott, ebben az egyetlen mondatban összefoglalja mindazt, amit addig mondott. Ott legyenek velem, vagyis ott legyenek benned, Atyám, mert én benned vagyok. Ott legyenek, ahol én vagyok. Legyenek annyira egyek veled, ahogy én egy vagyok veled. És éljék át, hogy meg lehet szólítani téged, így, hogy Atyám. És éljék át az imádságukban, ami az imádságnak a nagy titka és lehetősége, hogy ha valaki imádkozik, akkor az Isten benne van, és ő az Istenben. Legyenek egyek velem és veled. Lássák az én dicsőségemet. Jézus azt mondja, hogy legyenek ott, legyünk ott, ahol ő van, és azt is mondja, hogy lássuk az ő dicsőségét. Lássák az én dicsőségemet. Vagyis részesüljenek mindabban, amit én kaptam tőled, Atyám. Részesüljenek abban az örömben, ami az enyém. Azt mondja az imádságban, hogy teljessé legyen az örömük, az én örömöm bennük. Mert Atyám, én örülök, amikor rád gondolok. Legyen meg bennük ez az öröm. Legyen bennük Pálnak az öröme, aki a fogságban, a börtönben tudott örülni, és meg tudta írni a levelét a Filippi beliaknak, és azt írta, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Legyen bennük a Te igéd, Atyám. Szenteld meg őket a Te igéddel. Ismerjenek Téged úgy, ahogy én ismerlek Téged. Ahogy elmondtam nekik, hogy Te ki vagy, ismerjenek Téged úgy. Legyen bennük a Te szereteted, amivel szeretsz engem. Hogy érezzék, hogy az Isten annyira szereti őket, mint ahogy szereti Jézus Krisztust, az Isten a világ kezdete előtt. Legyen övék az én örök életem. Mert nekem az a dicsőségem, hogy örökké élek. És a dicsőségem az, hogy hatalmam van arra, hogy mindenkinek örök életet tudjak adni, aki szeret engem. Mindezt kéri Jézus. Kéri azt, hogy legyünk ott, ahol ő van, és lássuk meg az ő dicsőségét. Kéri, hogy mindez legyen valóság a mi életünkben. Már itt, a Földön, és egyszer majd oda át, egészen kiteljesedve. Milyen érdekes, emlékszünk arra, hogy a sátán mit mondott az első ember párnak. Olyanok lesztek, mint az Isten. És ők hallgattak rá, és követték őt, és nem lettek olyanok, mint az Isten, hanem elveszítették még az emberségüket is, elveszítették mindazt, amiük volt, és lezuhantak, hatalmas mélységbe zuhantak le. Most mit mond Jézus? Ugyanezt. Olyanok lesztek, mint az Isten. Mennyire nem mindegy, hogy ki mondja ezt nekünk, az ördög, vagy az Isten fia. mert az Isten fia komolyan gondolja, és ő igazat mond. Olyanok lesztek, mint az Isten. Azért, mert részesültök az ő dicsőségében. Azért, mert megkapjátok mindazt, amit elveszítettetek, mert ő felemelt titeket, akik lezuhantatok, mert emberként élhettek ezen a világon, nem csak emberként, hanem tényleg olyanok lesztek, mint az Isten. Részesültök az ő dicsőségében. Tiétek lesz mindaz, ami az enyém, mondja Jézus. Tiétek lesz mindaz, ami sokszor, olyan nagyon sokszor hiányzik. Tiétek lesz az öröm, tiétek lesz a szeretet, tiétek lesz a békesség, tiétek lesz az örök élet. Igen, egyedül Isten a dicsőség, ez így van. És mégis mi, akik hozzá tartozunk, részesülhetünk ebben a dicsőségben. Ezt kéri Jézus. A halála előtt ezt kéri. Úgy is mondhatnánk, ez az ő végrendelete. És ez a végrendelet pedig lehetetlen, hogy ne teljesüljön. Mert amit Jézus kér az atyától, azt ő megkapja. És ezért lehetetlen, hogy bárki, aki ezt az imádságot elfogadja, hívő szívvel elhiszi, és Jézust akarja követni, lehetetlen, hogy ne kapja meg mindezt, amit Jézus kér a számára. Valaki imádkozik érted. Valaki most is láthatatlanul odaöl melléd a templom padba, átöleli a válladat, és föltekint az égre, és azt mondja, hogy Atyám, én ezért az emberért imádkozom. Atyám, én azt kérem, hogy add meg neki az én dicsőségemet. Ezt akarja Jézus. Bárcsak mi is akarnánk, tanítványi akarattal akarnánk ott lenni, ahol ő van, és akarnánk meglátni az ő dicsőségét. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy ránk maradtak a te szavaid, hogy ránk maradt a te végrendeleted, és tudhatjuk azt, hogy ez a végrendelet, ez napról napra, ma is folyamatosan teljesítődik. Teljesül mindaz, amit te kértél ebben a végrendeletben, a mi személyes életünkben is. Urunk, köszönjük ezt neked, mert nagyon nagy szükségünk van rá, hogy mindez teljesüljön. Szükségünk van rá, hogy te közben járjál értünk, hogy szószólónk legyél. Szükségünk van akkor, amikor elbukunk, vagy elbuktunk, amikor nem tudtunk megállni a kísértésben. Szükségünk van akkor, amikor hiányzik az öröm, amikor hiányzik a szeretet, amikor hiányzik a békesség belőlünk. És szükségünk van akkor is, hogy közben jár értünk, amikor megálltunk, meg tudtunk állni, amikor nem vagyunk hiával, hanem egészen betölt bennünket az öröm és a szeretet. Ekkor is szükségünk van rá, hogy ha állunk, el ne essünk. Urunk, hálát adunk neked, és kérünk, hogy továbbra is figyelj ránk, továbbra is vezess bennünket, továbbra is legyél velünk, mert te elmentél ebből a világból, de mi itt élünk ebben a világban, és részesülünk mindabban, ami ebben a világban van. Részesülünk sok szépségben, és részesülünk sok nyomorúságban és sok kísértésben is. Ezért kérünk mi is, add nekünk, hogy mindabban, amiben vagyunk, ne fogyatkozzék el a mi hitünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Sok és sokféle hirdetést szeretnék mondani, kérem a testvérek figyelmét és türelmét. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, jól tudva, hogy az Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Szeretettel hirdetem, hogy ahogy látjuk is, és hónap első vasárnapja lévén megterítettük az úrasztalát, Jézus Krisztus maga az, aki vár bennünket, hogy vele és egymással bűnbánatban, de egyben hálaadással is közösségben legyünk. Hirdetem alkalmainkat. Ma délután a Mátyásföldi templomban gitáros istentiszteletet tartunk, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. Holnap este szintén Mátyásföldi gyülekezeti házban dolgozók bibliaórája lesz. Erre is hívogatunk minden érdeklődőt, és hirdetem az itteni hétközi alkalmakat is, a bibliaórákat. Kettő is lesz most ezen a héten megint, a péntek délutáni bibliaóra és a szerdai bibliaóra, a pénteki 3 órakor és a szerdai pedig 6 órakor kezdődik. Azok számára, akik jelentkeztek a Mátraházi csendes hétre, az ő számukra mondom információként, hogy ennek a hétnek a költsége 23 ezer forint lesz, így lehet erre készülni. És azt is mondom még, hogy ha valaki most gondolja még meg magát, akkor akár lehet jelentkezni is erre a csendes hétre, ha valaki nem hallotta még volna ennek a lehetőségét. További alkalmaként hirdetem azt, hogy a jövő héttől elkezdődnek a hittanórák itt a gyülekezetben is. Pénteken tartjuk a gyerekek számára a hittanóránkat, pénteken délután 4 órakor kezdődik ez, és erre várunk szeretettel minden általános iskolás korú gyermeket, és ezután az alkalom után a konfirmáció előkészítő fog zajlani, illetve azok számára, akik tavaly konfirmáltak, elkezdődik egy ifjúsági óra, egy ifjúsági bibliaóra, amire szintén várjuk a tavaly konfirmáltakat szeretettel, és hívogathatnak ők is, hívogathatunk mi is másokat is erre az alkalomra, akik ilyen, hogyha ismerünk ilyen korosztályú gyermeket, akkor bátran hívogassuk és szeretettel várjuk őket ezekre az alkalmakra. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy a vasárnapi istentisztelet alatt a jövő héttől elkezdődik, illetve tavasz után újra folytatódnak a gyermekistentiszteleti alkalmaink iskoláskorú gyermekek számára, illetve a kisebbek számára gyermekmegőrzést, az óvodáskorúak számára pedig, hogyha többen vannak, akkor számukra is foglalkozást tartunk itt a mögöttem lévő teremben, illetve a fölötte lévő helységben. Imádságról volt szó, és az imádság erejéről, közvetett módon a mi imádságunk erejéről is, és ezzel kapcsolatban hirdetem annak a lehetőségét, hogy imádkozhatunk mi is az Isten tiszteleteinkért. És erre úgy van lehetőségünk, hogy az Isten tisztelet előtt lehet erre alkalmat biztosítanunk, úgyhogy leülünk és néhány percben könyörgünk ezért az alkalomért, ami azután kezdődik, hogyha valakiben indítatás van erre, és ilyen hajnali órán képes eljönni, és szívesen könyörög és elcsendesedik ezért az alkalomért, akkor erre lehetőség van. Fél tízkor kezdenénk ezt, és fél kilenckor kezdenénk, és aztán 3-4-re be is fejeznénk. Szeretettel várunk erre mindenkit, akinek indítása van, akit az Úr indít erre a szolgálatra is, mert ez is egy hatalmas szolgálat lehet a mi számunkra. Még egy, illetve két alkalmat hirdetek utoljára, de nem utolsó sorban. A jövő héten lesz itt a templomban egy esküvő, jövő hét szombaton 2 órakor Horváth Tamás és Nagy Éva mennyegzőjére készülünk. Kérjük a gyülekezet imádságos hátterét erre az alkalomra, és már most hirdetem azt, hogy 2 hét múlva szombaton is lesz egy esküvő, és azért is különösen örömteli ez a számunkra, mert a mennyasszony, Bükkösi Zsófia gyülekezetünknek a tagja, most is itt van, és szeretettel kérjük Isten áldását még erre a két hétre, a készülődésetekre, és örömmel várjuk azt a napot mi is mindannyian. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünknek ezt a részét lezárva, és egyben már készülve az úrvacsora vételére 380. énekünk első három versét énekeljük. Első versében arról lesz szó, hogy noha ebben a világban élünk, és rajtunk van ennek a világnak a dühössége, de Krisztus őfelsége, a főpap, a király nem hagy szégyenben bennünket, imádkozik értünk. Második versben arról fogunk énekelni, hogy ha mi az ő fia vagyunk, az Istennek a fia vagyunk, akkor minden dicsőségében hihetjük, hogy részesülünk. Erről is volt szó az igehirdetésben. És aztán a harmadik versében pedig már készülünk az úrvacsora vételére. Higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol, ha Krisztus véréből igaz hittel iszol. Az első verszak így kezdődik, semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege.